Ról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus 2024. november 11-én hétfő reggel. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Harcos Krisztina, a technikai pultnál pedig Karkus István ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Ryder Carrolltól származik, és így hangzik: ha a boldogság a tetteink eredménye, ne azt kérdezgessük magunktól, hogyan lehetnénk boldogok, inkább azt, hogyan éljünk. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
A nap imája.
Istenem, hiszek te benned, és imádlak téged. Remélek te benned, és szeretlek téged. Bocsáss meg mindazoknak, akik nem hisznek és nem imádnak, nem remélnek és nem szeretnek téged. Legszentebb Szent Háromság, Atya, Fiú és Szent Lélek, mély tisztelettel imádlak és felajánlom neked a mi Urunk Jézus Krisztus drága szent testét és vérét, lelkét és istenségét, aki jelen van a föld összes tabernákulumában, engesztelésül a szidalmakért, szentségtörésekért és közömbösségekért, amelyekkel megbántják. Jézus szentséges szívének és Szűz Mária szeplőtelen szívének érdemeiért könyörgök a szegény bűnösök megtéréséért. Amen.
Hallgassák meg híreinket!
Több mint 100 000 fát ültetnek a tervek szerint a Nemzeti Faültetés napján, 2025. március 1-én országszerte, közölték a szervezők. Az ország 8 régiójában lesz erdősítés, mondta el Hervai Franciska, a 10 millió fa főkoordinátora. Hozzátette, már készül a nemzetifaültetés.hu információs felület, amelyen arról lehet majd tájékozódni, hogy milyen kertészetből, hová érkeznek a fák az ültetési pontokra, hol lesznek a helyszínek és hogyan lehet mindehhez csatlakozni. A Nemzeti Faültetés napját április 22-én a Föld napja alkalmából hirdette meg a 10 millió fa civil szervezet országos közössége. Az akciót minden évben március első szombatján tartanák meg azzal a céllal, hogy a közösségi összefogással a lehető legtöbb fát ültessék el. December 4-éig pályázhatnak 1 millió forintos támogatásra azok a vidéki éttermek, amelyek a korábbi kiírásban nem adtak be kérelmet, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A közlemény szerint a kormány újra megjelentette a vidéki kis és közepes vendéglátóipari vállalkozások versenyképességének növelését célzó támogatási programjának az egész évben nyitva tartó vidéki éttermeknek szóló felhívását. Rámutattak, hogy a gazdaság új fellendülésének egyik legfontosabb hajtóereje a turizmus. Az ágazat nemzetgazdasági hozzájárulása több mint 12%, a központi költségvetés bevételeinek is több mint 10%-át generálja. Folytatódik a laptopok kiosztása az 5. osztálytól a 12. osztályig a diákoknak, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence arról beszélt, hogy október 22-én kezdődött meg a notebookok átadása, amelyeket a Kréta rendszeren keresztül igényelhettek a szülők. Hozzátette, hogy az igényelt gépeket mind tudja biztosítani a kormány, sőt ezeken felül még az iskolák számára is szállítanak laptopokat. Magas ösztöndíjat biztosít a honvédség azoknak a felsőoktatásban tanuló diákoknak, akik tartalékos katonai szolgálatot vállalnak, tudatta Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter. A Szeretem megvédem mottóval meghirdetett toborzó kampány és a tartalékos katonai szolgálat reformjának részeként megújulnak a honvédségi ösztöndíj lehetőségek a tartalékos katonák számára. Az új rendszerben a felsőoktatási hallgatók havi 160 ezer forint, még a szakképző intézményekben tanulók havi 110 ezer forint tanulmányi támogatásra pályázhatnak, mondta a miniszter. Az ösztöndíj feltétele, hogy a fiatalok a tanulmányaik befejezése után legalább 3 évig megtartsák tartalékos katonai jogviszonyukat. Az ösztöndíj mellett minden tartalékos katonát megillető járandóságot is biztosít a honvédség. Elindult a pályázat a vidéki elektromos töltőhálózat bővítésére, amelynek keretében több mint 100 helyszínen létesülhetnek nyilvános e-töltőállomások a következő években, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. A programban jövő május végéig igényelhetnek többletforrást a korszerű e-töltőállomások telepítését tervező üzemeltetők. A kiíráson elektromos töltőállomás üzemeltetői engedéllyel rendelkező vállalkozások kaphatnak minimum 100 millió és legfeljebb 4 milliárd forint többletforrást tervezett fejlesztéseik megvalósításához. Az alapesetben maximum 15 éves futamidejű kedvezményes hitelhez a projekt költségvetésének legalább 10%-át kitevő önrész is szükséges. Megjelentek az öntözésfejlesztési pályázati felhívások a gazdálkodók számára, közölte az Agrárminisztérium. A cél, hogy az öntözött területek nagysága a következő években is folyamatosan emelkedjen a termelésbiztonság és a magasabb értékű kultúrák termesztésének növelése érdekében. Ezt szolgálja az összesen 65,8 milliárd forint összeggel meghirdetett 2 pályázati konstrukció. A felhívások dokumentumai és az azzal kapcsolatos információk a kap.gov.hu weboldalon érhetők el. Híreink végén az időjárásról. Egyre több helyen képződik köd, illetve alacsony szintű réteg felhőzet. Reggelre az ország nagyobb részén borult ködös idő valószínű. Inkább csak az északkeleti tájakon maradhatnak derült körzetek. A borult ködös tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet mínusz 4 és plusz 2 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: 1700 éve szentelték fel a lateráni szent üdvözítő bazilikát, a keresztény világ első nyilvános templomát. Vértesajai László összeállítása. 324-2024. A két évszám közötti kötőjel 1700 esztendő. Majdnem az egész keresztény Európa története. Benne valahol félúton a magyar királyság születése, amíg a hiányzó első 300 esztendőt Róma katakombái mesélik el a föld alatt. Az eredeti bazilikát a Szent Üdvözítő nevére szentelték, mert a názáreti Jézus az Isten fia megváltónk lett, Európa spirituális ura. Pál apostol gyönyörű szavai visszhangoznak százurokon át, Jézus nevére hajoljon meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. És hogy ez mennyire időtlenül időszerű, a népek apostola pontosít, Jézus Krisztus ugyanaz tegnap is ma, és mindörökké. Jézus követői a keresztények, mesterük szavai szerint a föld sója, a világ világossága, a hegyen épült város. Még akkor is, ha józanul tudatában voltak is vannak, törékeny cserépedény mi voltuknak. Ez az ízes, világos kovász 300 alatt lassan, erőszakmentesen, mélyre hatolva átjárta a birodalmi tésztát. Olyan erő lett, amely jelen volt mindenütt, kortól, nemtől, származástól, anyagiaktól függetlenül. Összekötő erő, amely egybefűz. Ezt ismerte fel az ifjú Konstantin, és 6 évvel azután, hogy a britanniai provincia katonái apjának halála után 306-ban York városában császárrá kiáltották ki, színre lépett. Nem is akárhol, és nem is akárhogy. 312. október 28-án a római birodalom nyugati császára Konstantin Róma északi Saxa-Rubra részén a Milvius hídnál megütközött a jogbitorló és a keresztények kultikus közjogát el nem ismerő és így a keresztényeket sanyargató Maxentius császárral, akit a társuralkodók nem ismertek el Róma törvényes urának. A görög történetíró Eusebiost Konstantin élete című művében számol be a császárnak a csata előtti álmáról, amelyet esküvel megerősítve mondott el neki. Eszerint az imperátor két álmot is látott, de mi csak többnyire az elsőt ismerjük. Keresztjen meg neki alatt a görög nyelvű felirat en tuto nika, latin jelentése in hoc signo vinces, magyarul e jelben győzni fogsz. Másnap éjjel ismét álmot látott, ekkor már maga Krisztus jelent meg neki, és arra kérte, hogy a keresztjelét tűzze fel a lábarumra, a római hadizászlóra. Krisztus keresztje és görög nevének két kezdőbetűe, a K és a Ró került, amit latinosan egymásra helyezett XP-nek látunk, a lábarumra, és Konstantin tényleg legyőzte Maxentiust, noha kevesebb katonával támadott, mint amennyivel a másik védekezett. Konstantin császár azonnal lehetőséget teremtett az őt megsegítő Isten tiszteletének a gyakorlására, és ennek jogi alapjaként adta ki Licinius társcsászárral a milánói ediktumot 313. február 3-án, alig 3 hónappal a győztes csata után. Az ediktum a szabad vallásgyakorlás biztosítása mellett arról is rendelkezett, hogy a hitők miatt rabságban tartott keresztényeket engedik szabadon, elkobzott személyes és közösségi tulajdonokat pedig szolgáltassák nekik vissza, és jogot kaptak arra is, először a történeti során, hogy elismert jogi személyként Isten tiszteleti épületeket, templomokat emeljenek, amelyek nyilvánosan működhetnek. Konstantin császár a kereszténység istenét, Jézus Krisztust megvalló hitben ismerte fel azt az erőt, amelyben ő a birodalom új lelki eszmei alapját meglátta, és amitől azt remélte, hogy a birodalom népeit egybefűzi és egyben tartja. Tudatában volt annak, hogy a római birodalom régi vallási eszmei talapzata magától elsorvadt. Főként a hódításokkal kelettől érkezett misztériumvallások kihívása miatt, és Diocletianus a társ császáraival együtt pár évvel korábban hiába is adta ki ediktumot, amelyben újfent elrendelték a birodalom minden polgára számára Jupiter és Herkules istenségek kötelező tiszteletét, de ennek nem lett foganatja, sőt a kereszténység a föld alatt tovább terjedt. Konstantin a milánói ediktummal nem tette kötelezővé, pláne nem államvallása a kereszténységet, de mint hogy uralkodóként hitet tett mellette, példája elindított egy olyan folyamatot, amelyben a keresztény eszme immár legitim támogatást kapott. A kereszténységnek tehát először is templom kellett, mégpedig Rómában, a város püspökének és Krisztus híveinek a közös használatára. A császár az észak-afrikai származású Miltiáris pápával tárgyal, és fognak hozzá a templom építéshez. Helyet és pénzt az uralkodó biztosít, míg a templom jellegét az egyház addigi liturgikus tapasztalata és a körülményekhez való bölcs alkalmazkodása határozza meg. A keresztények Isten tiszteleti helye mindenek előtt a közös imádságháza, ahol felolvassák a szent iratokat, együtt imádkoznak és többnyire zsoltárokat énekelnek. E liturgikus találkozások legfontosabb mozzanata az eukarisztia ünneplés az utolsó vacsora emlékére, ahogy azt Jézus elrendelte. Ezek a liturgikus szerepek, benne a közösségi mozgással, processziókkal, körmenetekkel az előző századok során már kijelölték a templom funkcionális tagolását, részint a jeruzsálemi templom áldozati liturgiának és a zsinagógai istentiszteletnek a formáiból merítve, melyek természetesen sajátos értelmezést nyertek az új szövetséget valló hitben. Eleve, és szigorúan elkerülték, hogy a keresztények istenháza és a pogány templom között külső vagy belső, bármiféle formai hasonlóság legyen. A pogány templom, akár görög vagy római formájában, lépcsős pódiumon álló, többnyire oszlopokkal körülvett díszes épület volt, amelynek közepén belül állott a cella, a templom magja, az áldozati szertartás részére. A pogány áldozati szertartásnak nem volt liturgiája, közös műve, vagyis az áldozat bemutató pap és a hívek közös, Isten felé forduló ima szertartása. A kultusz hívei a papnak delegáltak a szolgálatot, aki azt kötelesen bemutatta. Nem is volt fontos a szertartás során a hívek jelenléte. Ezt a pogány templom úgy fejezte ki, hogy kívül gyönyörű szép volt, márvány oszlopokkal védett templomfal, elején tümpanon oronzattal, az oszlopok fölött metópa dombormű jelenetekkel. A keresztény köztemplom fordít ezen. Kívül dísztelen, csupasz téglafal, belül oszlop sorokkal tagolt pompás csarnok, amely lendülettel előre vezet az aulát lezáró fülke az apszis felé, ahol a püspöki tanítás széke és az eukarisztikus oltár áll. Erre a célra Konstantiné készen találtak egy formát, a bazilikát, amely szerencsére éppen nem kultikus, hanem közjogi, adminisztratív célt szolgált, egyszerűen szólva, középület volt világi közügyek intézésére. Amikor a keresztények a kortárs világtól kölcsönvették ezt a profán célokat szolgáló épületformát, senki nem vádolhatta meg őket, hogy bármiféle pogány istenség örökébe lépnének. Na és a hely? Konstantin császár a sajátjából adott a római egyháznak arra alkalmas helyet. A városon belül, de mégsem a fórum és annak a csúcsán, amíg álló Jupiter templom közelében. A történelem gondviselésszerűen kínálta a megoldást. Néró császár alatt, éppen embertelensége miatt összeesküvés szőttek ellene, amit lelepeztek, a merénylőket pedig kivégezték, vagyonukat elkobozták, és azok így császári tulajdonná lettek. Tacitus, kortárs római történetíró évkönyve említi, hogy a felbújtót a konzul Plautius Lateranusnak hívták, birtoka és palotája pedig a városfalon kívül a délkeleti Porta Azinária mellett állott. Ezt örökölték meg az egymás követő császárok, és a milánói deditum idején két jelentős épület is állott ezen a helyen. Egyike egy családi palota, bizonyos Domus Fausti, Fausta háza, aki pedig Konstantin császár felesége. Ebben a házban azonban, ahogy a hagyomány is említi, egyúttal egy ecclesia domus is működött, vagyis magánlakásban kialakított keresztény házi templom. A telek nagyobbik része ellenben a híres császári testőrségnek, az Equites Singularisnek a kaszárnyája állott. Nos, ezek a testőrök hűségesen küzdöttek Maxentius császár mellett, vagyis Konstantin ellenében, aki a keresztjerében vett győzelme után a legyőzött uralkodó testőreinek kaszárnyáját leromboltatta. Adott tehát a keresztény házi templom, ahol a város püspöke vezette a liturgiát, a ház mellett pedig egy hatalmas sík tér, a város egyik halma, a Mons Caelius keleti lejtőjén, és mindkettő a császár tulajdona. Hiába is telt el 200 év, a város közösségi emlékezete következetesen Lateranusnak, Lateráninak hívja a helyet és a rajta emelt házokat, amely elnevezést később a város első keresztény bazilikája is átvittek. Amikor 314-ben új püspököt választanak Rómában, első Szilveszter névvel, akkor a város főpásztora és uralkodója együtt hozzák tető alá székesegyházat. Mert katedrális épül, mégpedig Péter utódjának a katedrája számára, amely mindmáig Róma püspökének a székes háza, amelyet a kereszténység istenének, a szent üdvözítőnek a tiszteletére szenteltek. Ez a névadás, Sanctus Salvator, híven tükrözi a kora kereszténység Krisztus központú krisztológikus teológiáját, de még inkább ennek liturgikus gyakorlatát, amely a keresztény hit középpontjába magát a megváltót állította. Valójában máig ez a székesegyház hivatalos megjelölése, mert a régi titulust, templom címet soha el nem vették, csak kibővítették. A 9. században II. Szergiusz pápa az üdvözítő neve mellé társította keresztelő Szent Jánosét, annál is inkább, mert a lateráni bazilika tő szomszédságában állott a 322-ben emelt baptisztérium a keresztelő nevét viselő keresztelő kápolna. A Szent Üdvözítő bazilika ugyanis állandó megtérésre szólította a híveket, a nem hívőket pedig a Krisztus egyházába való belépésre hívta. Ennek liturgikus terét szolgálta az önálló, a feltámadás 8. napjára emlékeztető 8-szögletű kápolna, amelyet a lateráni család egykorú fürdőtermére, úgynevezett nymfeumjára építettek, és amelyben nem csak Róma egyszerű emberei, hanem a századok során fejedelmek merültek a keresztvízbe. A Szent Üdvözítő bazilika nevéhez még később, a 12. században kapcsolta II. Lucius pápa Szent János evangelista nevét. A két János nevéből adódik a lateráni székesegyház mai köznapi elnevezése. Bazilika Lateranense di San Giovanni, lateráni Szent János bazilika. Ferenc pápa pár éve a hivatalos dokumentumait a napi dátum után így jelzi, Franciscus a lateráni Szent Jánosnál. Ez az aláírás arra az önértelmezésre utal, hogy Ferenc pápa elsősorban Róma püspökének tekinti magát, aminek a hangsúlyozására elegendő a lateráni bazilika megemlítése. Ennek az ősi székesegyháznak a felszentelésekor, hagyomány szerint 1700 évvel ezelőtt, 324. november 9-én, amely csoda a Szent Üdvözítőnek a szentély mélyén a főhajót lezáró apszis mozaikjához kapcsolódik. A félhenger formájú óriási apszis egészét arany mozaik borította, felső részén pedig az Üdvözítő hatalmas mozaik ikonképével. Középkori legenda meséli, hogy a szenteléskor megjelent az Üdvözítő képe a híveknek, azaz láthatóvá lett az arca. Ez az Apparitio Salvatoris, az Üdvözítő megjelenése, azonban úgy is érthető természetes módon, hogy a hatalmas bazilikában, a szentélyhez közel jutva egyszer csak a maga nagyságában láthatóvá lett Krisztus, aki a föltámadása utáni szokásos üdvözléssel köszöntötte régi és új tanítmányait, békesség nektek. Ennek emlékét őrizte évszázadokon át a templom saját liturgiája, amely minden szentmisében hallani vélte a föltámadt úr szavát. A mise végén a szentáldozás előtt a hagyományos Agnus Dei, Isten báránya énekben a háromszori invokációra Isten báránya kielveszted a világ bűneit, harmadjára is ugyanaz a kérés hangzik fel, irgalmaz nekünk, mert a bárány békéjét ide, ebbe a templomba maga az Üdvözítő hozza el. Konstantin császár 4 sornyi márvány oszloppal tagolta a hatalmas teret. A főhajó gádor falán széles ablakokat nyitott, melyeknek vélhetőleg fényáteresztő alabástron betétei misztikus aranyló fénybe vonták a templom bensőt, amelyet a kereszthajó ablakai még külön megvilágítottak. A 6. század elején keletkezett Liber Pontificalis, benne az első 5 század pápáinak életrajzával leírja a Konstantin építette bazilikát, és említést tesz egy bizonyos fastigiumról, díszes, 4 porfiroszlopon nyugvó oromzatról, amely a főhajót lezáró diadalív alatt állott, és mintegy összekötötte a hatalmas bazilikát a kereszthajóval és a szentéllyel. Róma püspökének szüksége volt egy méltó rezidenciára is a templom mellett, amelyről a császár szintén gondoskodott. A kelet-nyugat irányban fekvő és így a bejáratából keletelt, vagyis keletre orientál bazilikának a város felüli oldala mentén épült fel az episzkopájon, vagyis mai szóval a püspöki palota. Itt találkozott a templomépítő Szent Első Szilveszter pápa későbbi névutódja, II. Szilveszter, amikor fogadta Ezeltájt, a tőle koronát kérő Stefanus magyar fejedelem küldöttségét. Ennek a palotának az oldalfalán ritmikusan apcisok fejedelmi ülőfülkék húzottak, amelyeket kívülről cilinderek sorának lehetett látni. Amikor Szent Ferenc halála után 2 évvel később, 1228-ban 9. Gergely pápa szenti avatja a Poverellót, azonnal hozzákezd a Szent sírja fölé emelt Assisi pápai bazilika építéséhez, és ennek külső formáját egyszerűen lemásolja a lateráni bazilika püspöki palotájának díszterméről. Az Assisi pápai bazilika kicsiben a lateráni bazilikát mintázza. Mint gyermek az anyja ölébe bújik az Assisi templom a lateráni székesegyházba, pedig akkor még nem is ismerték azt a feliratot, amelyet a 17. században a kényszerűségből átépített új lateráni bazilika barokk homlokzatára írtak: Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput, vagyis a földkerekség és a város minden templomának anyja és feje. Befejezésül hallgassuk meg az imádkozó egyház hangját, amely hálát ad az üdvözítőnek. Istenünk, te élő kövekből, választottaidból emelsz örök hajlékot fölséges nevednek. Add, hogy egyházadat bőkezén töltse be az ajándékozó szentélek, és hívő népedből egyre inkább felépüljön a mennyei Jeruzsálem. A lateráni bazilika felszentelése dedikációja 17. centenáriumi ünnepének november 9-e ünnepi mise prefációja így imádkozik. Mert jótékonyságod lakhelyéül választod az imádságházát, hogy kegyelmed folytonos segítsége által minket a Szentlélek templomává építs, amelyet ragyogva eltölt a neked tetsző életfénye. De Krisztus jegyesét, az egyházat is jelenti a látható épület, mert egyházadban is szüntelenül folytatod a megszentelés művét, hogy számtalan gyermek boldog anyjaként elnyerje tőle dicsőséged fényét. Ezerhétszáz éve szentelték fel a lateráni Szent Üdvözítő Bazilikát címmel, Vértesajai László összeállítását hallották. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 100 000 fát ültetnek a tervek szerint a Nemzeti Faültetés napján, 2025. március 1-én országszerte, közölték a szervezők. Az ország 8 régiójában lesz erdősítés, mondta el Hervai Franciska, a 10 millió fa főkoordinátora. Hozzátette, már készül a nemzetifaültetés.hu információs felület, amelyen arról lehet majd tájékozódni, hogy milyen kertészetből, hová érkeznek a fák az ültetési pontokra, hol lesznek a helyszínek és hogyan lehet mindehhez csatlakozni. A Nemzeti Faültetés napját április 22-én a Föld napja alkalmából hirdette meg a 10 millió fa civil szervezet országos közössége. Az akciót minden évben március első szombatján tartanák meg azzal a céllal, hogy a közösségi összefogással a lehető legtöbb fát ültessék el. December 4-éig pályázhatnak 1 millió forintos támogatásra azok a vidéki éttermek, amelyek a korábbi kiírásban nem adtak be kérelmet, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A közlemény szerint a kormány újra megjelentette a vidéki kis és közepes vendéglátóipari vállalkozások versenyképességének növelését célzó támogatási programjának az egész évben nyitva tartó vidéki éttermeknek szóló felhívását. Rámutattak, hogy a gazdaság új fellendülésének egyik legfontosabb hajtóereje a turizmus. Az ágazat nemzetgazdasági hozzájárulása több mint 12%, a központi költségvetés bevételeinek is több mint 10%-át generálja. Folytatódik a laptopok kiosztása az 5. osztálytól a 12. osztályig a diákoknak, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence arról beszélt, hogy október 22-én kezdődött meg a notebookok átadása, amelyeket a Kréta rendszeren keresztül igényelhettek a szülők. Hozzátette, hogy az igényelt gépeket mind tudja biztosítani a kormány, sőt ezeken felül még az iskolák számára is szállítanak laptopokat. Magas ösztöndíjat biztosít a honvédség azoknak a felsőoktatásban tanuló diákoknak, akik tartalékos katonai szolgálatot vállalnak, tudatta Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter. A Szeretem megvédem mottóval meghirdetett toborzó kampány és a tartalékos katonai szolgálat reformjának részeként megújulnak a honvédségi ösztöndíj lehetőségek a tartalékos katonák számára. Az új rendszerben a felsőoktatási hallgatók havi 160 000 forint, még a szakképző intézményekben tanulók havi 110 000 forint tanulmányi támogatásra pályázhatnak, mondta a miniszter. Az ösztöndíj feltétele, hogy a fiatalok a tanulmányaik befejezése után legalább 3 évig megtartsák tartalékos katonai jogviszonyukat. Az ösztöndíj mellett minden tartalékos katonát megillető járandóságot is biztosít a honvédség. Elindult a pályázat a vidéki elektromos töltőhálózat bővítésére, amelynek keretében több mint 100 helyszínen létesülhetnek nyilvános e-töltőállomások a következő években, hívta fel a figyelmet az Energiaügyi Minisztérium. A programban jövő május végéig igényelhetnek többletforrást a korszerű e-töltőállomások telepítését tervező üzemeltetők. A kiíráson elektromos töltőállomás üzemeltetői engedéllyel rendelkező vállalkozások kaphatnak minimum 100 millió és legfeljebb 4 milliárd forint többletforrást tervezett fejlesztéseik megvalósításához. Az alapesetben maximum 15 éves futamidejű kedvezményes hitelhez a projekt költségvetésének legalább 10%-át kitevő önrész is szükséges. Megjelentek az öntözésfejlesztési pályázati felhívások a gazdálkodók számára, közölte az Agrárminisztérium. A cél, hogy az öntözött területek nagysága a következő években is folyamatosan emelkedjen a termelésbiztonság és a magasabb értékű kultúrák termesztésének növelése érdekében. Ezt szolgálja az összesen 65,8 milliárd forint összeggel meghirdetett két pályázati konstrukció. A felhívások dokumentumai és az azzal kapcsolatos információk a kap.gov.hu weboldalon érhetők el. Híreink végén az időjárásról. Egyre több helyen képződik köd, illetve alacsony szintű réteg felhőzet. Reggelre az ország nagyobb részén borult ködös idő valószínű. Inkább csak az északkeleti tájakon maradhatnak derült körzetek. A borult ködös tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -4 és +2 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma november 11-én Márton napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, köztük Birincsik Márton és Somogyi Márton kollégáinkat, és mindazokat, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
Az éj leszáll, eső szakad, szakadatlanul. A fehér csempék közt a tér sivár, felhőhad az égen felvonul. Az orvos jól beszél a rímtelen közöny, megdermeszt, bár nem is hallhatod. Görcsösen hiszem, hogy jön rád még öröm, ahogy beadja a komor oldatot. Ébredj, éledj, ha fáj is, nyisd fel a szemedet, mozdulj, virradj már is, mondd ki a nevemet, kelj fel, egy jel kell, egy sóhaj, minden perc nehezebb, törd meg a csöndet egy szóval, én nem kérek enyebet soha már. Sápat arcodon a lázdereng, koldus lelkeden átfúj a szél. Az ágyad és a szíved meghasadva reng, köd mögött a hold, mint aki fél. Álom partján aztán hozzád lép egy árny, díszruháját karda vágja szét. Úgy borul föléd, mint angyal hordta szárny, Szent Márton rád teríti fényes köpenyét. Fel a szemedet, mozdulj, virradj már is, mondd ki a nevemet, kelj fel, egy jel kell, egy sóhaj, minden perc nehezebb, törd meg a csöndet egy szóval, én nem kérek egyebet soha már.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Márton napjához, november 11-éhez számos népszokás, néphit kapcsolódik Magyarországon, melyek egyrészt Szent Márton és a ludak legendájához kötődnek, másrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejezéséhez, illetve az advent közelettéhez. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1449-ben ezen a napon született Podjebrád Katalin magyar királyné, első György cseh király leánya, első Mátyás magyar király első felesége. 1713-ban született Bossányi Szerafin magyar hittudós, minarita rendi áldozó pap. 1791-ben született Katona József magyar író, drámaíró, a magyar drámairodalom kiemelkedő alakja. 1811-ben született Ercel Mór magyar honvéd tábornok, az 1848-49. Évi szabadságharc egyik katonai vezetője. 1821. november 11-én született Fyodor Mihajlovics Dosztojevszki, orosz író, az orosz irodalom és az egész világirodalom mindmáig legnevesebb képviselőinek egyike, a 19. századi orosz irodalom felemelkedésének kulcsfigurája. 1865-ben született Szász Károly magyar politikus, író, kritikus, akadémikus. 1891-ben született Gádor István Kossuth Díjas magyar kerámia művész, érdemes és kiváló művész. 1905-ben született Csészabó László magyar író, esszéista, kritikus, a Nyugat című folyóirat munkatársa. 1958-ban született Kulka János, Kossuth és Jászai Mari Díjas magyar színész. 1976-ban született, szintén ma ünnepli születésnapját Paja Bea, magyar népdalénekes előadó művész. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1831-ben halt meg Gyulai Ignác magyar gróf, császári királyi tábornok, a napóleoni háborúk hadvezére. 1993-ban távozott közülünk Gulyás György, magyar karnagy, zenetanár. Ma van a katonai felderítők napja, a függetlenség napja Lengyelországban és Angolában, a veteránok napja az Amerikai Egyesült Államokban, a fegyverszünet napja a nemzetközösség országaiban, Franciaországban és Belgiumban az első világháborút lezáró fegyverszüneti egyezmény aláírásának emlékére. Studita Szent Teodorosz, bizánci szerzetes, apát emléknapja az ortodox egyházban. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1417-ben 5. Márton pápát egyszerű diakonusból pápává választották. 1506-ban II. Gyula pápa csapatai élén bevonult Bolognába. 1526-ban ezen a napon Szapolyai János erdélyi fejedelmet első János néven magyar királlyá koronázták Székesfehérváron. 1705-ben II. Rákóczi Ferenc Zsibó mellett vereséget szenvedett a császári hadaktól. 1918-ban ezen a napon Lengyelország 123 év után újra függetlenné vált. 1938-ban ezen a napon Kassa visszacsatolása történt a Magyar Királysághoz az első bécsi döntés értelmében. 1981-ben ezen a napon a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrségi Szervezet, azaz az Interpol felvette tagjai sorába a magyar rendőrséget. 1997-ben ezen a napon az UNESCO közgyűlése elfogadta az Emberi Génállomány és Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
igazság megunt már várni rám. Mindig vállamon a hátizsák, bétebb nincsen, így megyek tovább. Nem akarok túl sokat, csak követem az álmokat. Valahol majd véget ér a kötéltánc. Árnyék rohan a talpam alatt, kézből iszom a napsugarat. Örült ez a világ, de tudom, hogy ez az egész a leges, legnagyobb játék. Játék. Számokat elfújja a szél, éjjel és a nappal összeér. Durvább ez az érzés bárminél, mégse cserélném el semmiért. Nem akarok túl sokat, csak követem az álmokat. Valaha majd véget ér a kötéltánc. Árnyék rohan a talpam alatt, kézből iszom a napsugarat. Örült ez a világ, de tudom, hogy ez az egész a leges, legnagyobb. Sosem kellett más szabály. Tízig számolok, ha fáj. Árnyék rohan a talpam alatt, kézből iszom a napsugarat. Örült ez a világ, de tudom, hogy ez az egész a leges, legnagyobb.
Szorítsa két karodba, úgy szeress, mint én. Nem kell más, csak újból jó legyél. Úgy, mint a gyertyalány, mint elmúlt a szél. Égesse, gyújts fel. Thank you.
csak egy perc a réjel, mit hazudnél, mit hazudnál, csókolj még, itt bújj közel hozzá. Szólítsak én karattal, úgy szeress, mint én. Nem kell más, csak újból jó legyél. Úgy, mint a gyertyalán, mit elemolt a szél. Ígyessel gyújts fel a fél. Szárja ki
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és